Kedves testvérek, ezen a délelőttön a Zsoltárok könyvéből olvasom az igét, a 43. Zsoltárból az első három verset hallgassuk meg, tehát a Zsoltárok könyvéből a 43. Zsoltárnak az első három verse álljon előttünk. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet. Az irgalmatlan nemzetség ellen, az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem. Hiszen te vagy az oltalmam Istene, miért vetettél hát meg engemet? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a útmutatónk mára a bőjt 5. vasárnapjára ezt az igét állította elénk a Zsoltárok könyvéből, a 43. Zsoltárnak az első verséből. Az új fordítás az másképpen adja egy kicsit vissza, én maradnék a Károli fordításnál, ami azt jelenti, hogy oltalmaz meg az én ügyemet. Reggel az imaórán már említettem ezt a Zsoltárt, mert kerestem ennek a hétnek az üzenetét, és arra kellett rájönnöm, amikor olvastam Kórá fiainak ezt a rövid kis gondolatát, hogy mi is az az ügy, ami a Kórá fiainak olyan fontos ügy, hogy Uram, hát te legyél az, aki megoltalmazod az én ügyemet. Talán először úgy tűnik, hogy az a Zsoltárosnak az ügye, hogy körülveszik őt mindenféle olyan emberek, hamis emberek, ellenség, aki sok bajt, nehézséget okoz neki, és ez valóban így van. Valóban a Zsoltár szerint azt láthatjuk, hogy sok olyan ember veszi körül a Zsoltárost, aki talán a vesztére tör, vagy talán nem úgy gondol rá, ahogy ő azt szeretné, az ellenséget is látja maga körül, de ezzel mindenki így van az életében. Tehát mindig vannak olyan hamis emberek körülöttünk, akikről talán mi is azt mondjuk, hogy Uram, hát szabadíts meg bennünket ezektől. De a Zsoltáríró nem csupán arról ír itt, hogy olyan jó lenne, hogyha ezek a nehézségek eltűnnének az életéből, hanem tovább folytatja ezt a gondolatot, és azt mondja, hogy Uram, küldd el a te világosságodat. Küldd el a te világosságodat, hogy azok vezessenek engem a szent hegyedre és a te hajlékaidba. Miről beszél itt a Zsoltár író? Azt mondja, hogy ő azt szeretné, és az ő vágya az, és úgy tűnik, hogy az is benne van ebben a Zsoltár gondolatban, hogy számára az jelenti a megoldást, hogyha az Isten közelébe kerülhet. Mert ott szűnik meg a félelem, mert ott szűnik meg az ellenség, ott vagy képes arra, hogy elbújjon ezektől a nehézségektől, és megtapasztalja az Isten szeretetét és az ő hűségét. Ez az ő ügye. Az a mi ügyünk, nem csak a Zsoltárírónak, hanem nekünk is, hogy az Isten oltalmába helyezhessük a mi életünket. És megváltozzon mindenben a mi életünk, a környezetünk, a saját lelkünk, és az egész életmódunk megváltozzon. Ez az, amire vágyakozik itt a Zsoltáríró. És azért mondja, hogy Uram, ez az én ügyem. Reggel említettem is a testvéreknek az imaórán, hogy A KT-nak az az első kérdése, hogy mi legyen a legfőbb ügyed, vagy mi legyen a legfőbb törökvésed, és abban az van, hogy a lelkem üdvössége és az Isten országa. Hát ez a mi legfőbb ügyünk. Ez a legfontosabb az életünkben, hogy az Isten közelében lehessünk, és megváltozzon minden az én mi életünkben. Isten erre hívott el bennünket, hogy vele éljünk, és az ő közelségében legyünk. De milyen ez a közösség? Mit is tapasztalhatunk meg mi az Istennel való közösségünkben? Az előbb egy nagyon jól ismert történetet olvastam Sámuel könyvéből, azt gondolom, hogy templomba járó, Bibliát olvasó, imádkozó emberek közül között senki nincs, aki ne ismerné nagyon jól Dávid elhívásának a történetét és az ő felkenésének a történetét, ahogy azt a Sámuel könyve elénk állítja, és általában én mindig arra figyelre szoktam gondolni Sámuel elhívásával kapcsolatban, vagy arra gondolatra, hogy jó van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, és én sokra bízlak. Ugye tudjuk a történetet, hisz az előbb is felolvastuk, hogy amikor a próféta elmegy azért, hogy új királyt válaszol Izraelnek, Isai fiai közül, ahogy ezt az Úr neki megmondta, jönnek a Isai fiai szépen sorban, az első, a legnagyobb, az, aki érkezik, és aki hatalmas, erős ember volt, és úgy is nézett ki, talán még nem csak a termete, hanem sok mindenben hasonlíthatott Saulra, aki szintén egy fejjel nagyobb volt mindenkinél Izraelben, és azt mondja Isten igéje, hogy Sámuel rögtön gondolja, hogy na hát az Úr előtt van az ő felkentje. És azt mondja az Úr, hogy ne nézd az ő termetét, mert az Úr azt nézi, ami a szívben van. És lehet, hogy ezen először megrökönyödött, vagy meghőkölt a próféta, hogy de hát akkor kit válaszol, akkor ki lesz, és akkor jöttek a többiek, talán ők már nem voltak olyan szép délcegek, daliásak, de hát talán azt gondolta, hogy egyik azok közül, a testvérek közül majd lesz, és a végén, amikor elment mind a 7 testvér, akkor az Úr azt mondja, hogy egyik sem az. Hát akkor ki is az, aki lesz? És megkérdezte Isait, hogy hát nincsen még egy gyermeke. Hát van egy, de hát ő a legkisebb. Hát ő, mint mindig, most is kint van az állatok a valakinek, azért rájuk is vigyázni kell. Ugye nem mindenki jöhet a lakomába, nem mindenki lehet itt, hát azért a házra is, ahogy szokták mondani, vigyázni kell, és ez neki adatot. Úgy tűnik a történet alapján, hogy ez biztos mindig így volt, és a kis Dávid, ő az állatokkal volt, azokra vigyázott, és azt mondta neki Isainak a próféta, hogy hát addig nem ülünk le, amíg ő ide nem jön. És amikor meglátta ezt a fiatal embert, akkor rögtön tudta, hogy az Úr előtt van az ő felkentje. Igen, és hát úgy bennünk van ez a gondolat, hogy hát aki a kevesen hű, jó van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, és én sokra bízlak. Mert az Isten a szívet vizsgálja. De én mégsem ezt szeretném ezen a délelőttön kiemelni ebből a történetből, hogy milyen alázatos volt Dávid, és hogy lehetne arról valóban beszélni, hogy számára az volt az ügy, hogy kedves legyen Istennek. De én most egy más dologról szeretnék beszélni, arról, hogy mivé változott Dávid. Hogy milyen különbség van a régi és az új Dávid között, ha mondhatjuk így. Napokban előttem volt a Lukács evangéliumából az a rész, amikor a 22. fejezetben leírja azt az ominózus történetet a Szentírás, vagy a Szentíró Lukács, hogy amikor versengés támadt a tanítványok között. Ismerjük ezt a történetet, arról szól, hogy mennek az úton, és közben a tanítványok azon vitatkoztak egymás között, hogy ki a nagyobb. És az Úr megfeddette őket, és azt mondta, hogy aki közöttetek szolgál, az legyen közöttetek a legnagyobb. És ő magával példálózott, vagy magát adta példaként, hogy én köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. És aztán egy nagyon érdekes gondolatot folytat tovább ezzel kapcsolatban, hogy ki is a nagyobb, vagy mi is az, amire nektek vágyakozni kell. És így folytatja itt a 22. fejezetnek a 28. versétől, ti vagytok pedig azok, akik megmaradtatok én velem, és az én kísértéseimben. Tehát itt is elmondhatjuk, hogy aki hűséges, azt az Úr sokra bízla, és ezért én adok néktek, miképpen az én atyám adott nékem országot, hogy egyetek és igyatok az én asztalomon, és az én országomban, és üljetek királyi székeken, ítélve Izraelnek 12 nemzetségét. Most nem szeretnék arról beszélni, hogy mit fognak ítélni a tanítványok, és hogy fogják ítélni a 12 nemzetséget, hanem én inkább arra szeretnék rámutatni, hogy mi is az ő szolgálatuknak, az ő kitartásuknak a gyümölcse. Az, hogy legyetek, egyetek és igyatok az én országomban, és üljetek királyi székeken. És miért gondoltam erre az igére? Azért, mert milyen változás van Dávid életében. Az, hogy Isten királlyá tette őt. És azért én azt gondolom, hogy ha megnézzük Dávidnak az életét, vagy megnézzük a két állapotát, akkor azt mondhatjuk, hogy azért két különböző állapot. Ha valaki ott van az állatok mellett, vigyáz az állatokra, vagy az, amikor királyi székben ül. Hát ha valakitől megkérdeznék, hogy melyiket szeretné, az állatok mellett majdnem mondhatjuk az alantas munkát elvégezni, vagy üljön be a királyi székbe, én azt gondolom, hogy hát senki sem azt mondaná, hogy ó, hát én annyira szeretem a juhokat, hogy inkább ott lennék. Azért a királyi székbe szívesebben beülne az ember. Egy nagy különbség és egy nagy változás történt Dávid életében. Az a fiú, aki a legkisebb volt a családban, aki mindig mondhatjuk, hogy az utolsó volt, mert amíg a többiek lakomára mentek, amíg a többieket ide-oda vitte vagy küldte az ő apja, Dávidnak mindig az állatok mellett kellett lenni. Amiben benne van az, hogy gyógyítani kellett az állatokat, trágyázni kellett, ki kellett vagy tisztítani, tisztogatni kellett ezeket az állatokat. És ez a fiatal Dávid egyszer csak ezt abba hagyta, mert ez még nem most történt, hanem majd később, de egyszer csak beült a királyi székbe. Egy olyan helyre, ahol ő parancsol, ahol az ő szava az, ami számít, és ahol neki ezeket a régi dolgokat már nem kell tennie. Majdnem mondhatjuk, hogy király lett, akinek mindent lehet. Mindent lehet. És szeretném egy kicsit összehasonlítani azt a királyságot, amiről itt a Szentírás beszél, hogy Dávid király lett, azzal a királysággal, amit tulajdonképpen az Úr Jézus a tanítványoknak mondott, hogy beülhettek a királyi székbe. Ez nem csak azt jelenti, hogy majd a királyi székben ülhettek, hanem azt jelenti, hogy ti magatok is egy olyan helyzetbe kerültök, amiről azt mondhatjuk, hogy királyi helyzet. Ami azt mutatja meg, hogy milyen óriási változás történik a hívő ember életében, aki az Úrral jár. Egy nagy, egy óriási változás, ami tulajdonképpen az abban áll, hogy mindenben megváltozik az ő élete. Miben változik meg a tanítványok élete, miben változik meg azoknak az élete, akit az Úr elhív az ő követésébe. Szoktuk mondani, hogy királyi gyermekek vagyunk. Az atyának a gyermekei vagyunk. Mint amikor visszafogadta a tékozló fiút, és újra az atya fia lehetett. Bár azt mondta ott a tékozló fiú, hogy elég nekem, hogy egyé teszel a béreseit közül, de mégis, ahogy látjuk a történetben, nem béressé tette őt az atya, mert rögtön fölhúzta az aranygyűrűt, hát a béreseknek soha nem adott aranygyűrűt, nem adott fehér ruhát, a gazda, sőt, sarut sem húzott a lábára, tehát, hogy nem mégsem az történt, hogy ő béres lett, hanem ő lett az örökös, majdnem mondhatjuk, hogy ő lett a királyfi, vagy a király az apa házában. Tehát, hogy milyen óriási nagy változás, amin keresztül ment. Dávid, aki addig mindig azt csinálta, amit neki mondtak, most egyszer csak ő mondhat mindent. Milyen az a hívő ember, akit az Úr elhívott az ő királyságába, mert ezután vágyakozott a zsoltáríró is, amikor azt mondja, hogy oltalmazd meg az én ügyemet, és vezérelj engem, vigyél engem a te világosságoddal, a te hegyedre, és a te hajlékodba, a te közelségedbe. Onnantól kezdve egy minőségi változás történt Dávidon, és egy minőségi változás történik a tanítványokkal, és történhet velem. De miben? Egyrészt ugye mindent szabad. Egy királynak mindent szabad. Milyen szabadságra hívott el bennünket Isten? Mert szabadságra hívott el. Eszembe jutott egy olvasmányi élményem, talán mindannyian, akik itt vagyunk, olvasták annak idején Wesley Jánosnak, vagy John Wesleynek a naplóját, és hát nagyon sok értékes gondolat van ebben a naplóban. Egy időben én nagyon sokat olvastam, és szívtam magamba azokat a történéseket, eseményeket, amelyek megtörtént Wesley Jánossal, mert nagyon sokat tanulhatunk belőle. Nem véletlenül mondja Wesley János, hogy a hitünk megerősítésében igen nagy szerepe van, vagy fontos szerepe van az igének, a Szentléleknek, de ő mindig kihangsúlyozza, hogy a tapasztalatnak is nagy szerepe van, és ő írta le az ő könyvében, hogy ugye az ébredési mozgalom idején voltak olyan testvérek, akik úgy gondolták, hogy mivel Isten őket elhívta egy új életre, ezért ők mentesek a bűntől, és nekik mindent szabad. És egy ilyen testvérrel vitatkozott Wesley János, aki arról beszélt, hogy hát a hívő embernek mindent szabad. És akkor kérdezte tőle Wesley, hogy de miben áll? Te bemehetsz a boltba, és mindent elvehetsz, és azt mondta, hogy igen, a hívő embernek még ez is szabadsága. És hát azt gondolom, hogy lehet, hogy sokan gondolnánk, hogy jó, milyen jó lenne, ha ilyen szabadságot adott volna az Úr, hogy nekünk minden jár. Mert ezek úgy gondolták, de nem ezt jelenti, hogy én királyi gyermek vagyok, hanem azt jelenti, hogy egy egészen nagy minőségi változás történhet az életemben. Egy minőségi változás. Egy olyan változás, ami Dávid életében is történt. Hogy az a Dávid, aki eddig a szolgai munkát végezte, ezután beülhetett a királyi trónba. És ez nem minőségi változás? Hát dehogy nem. Emlékszem, amikor az első, majdnem mondhatjuk, hogy jobb autót megkaptuk itt az egyháznál, ugye emlékszem arra a piros zsiguliből, amit először kaptam szolgálati járműként, és hát nagyon szerettem azt a zsigulit, de hát sokszor, amikor mentünk valóban a családdal is, sokszor jöttek vele még a szolgálatban is nyáron, ugye hát nem nagyon volt abban még klíma, meg ilyesmi, de nem csak az volt a baj, hanem az is baja volt, hogy valami felújításon ment keresztül az autó, és miután felújították a karosszériáját, egy kicsit rendbe rakták, onnantól kezdve a kipufogó gázat valahogy mindig vissza keverte az autó utastérbe, és hát nem lehetett felhúzni, vagy leengedni az ablakot, mert ha leengedtük az ablakot, akkor jött be a kipufogó gáz, és emlékszem, hogy hányszor mentünk nyáron az autóval, és majd meg gyulladtunk, és hát amikor lehúztuk az ablakot, akkor inkább felhúztuk, mert nem bírtuk a kipufogó gázt. Tehát nagyon örültünk annak az autónak, mert el lehetett jutni A-ból B-be, és aztán emlékszem, hogy amikor elment innen Magyarországról az egyik misszionárius vissza Amerikába, és az egyháznak adta el a 16 éves Ford gyárt, és azt kaptuk meg. Öreg volt, nem volt már tökéletes, de sokkal kényelmesebb volt. És tényleg, amikor beleült az ember és ment vele, biztonságban érezte magát, és olyan volt, mint egy nagy hajó. Persze öreg volt, és még néhány évet kibírt alattunk, aztán végképp megadta magát, de hogy érezni lehetett a különbséget a két autó között. Tehát egy minőségi változás volt már ez egyáltalán. Tehát egy minőségi változás jöhet az ember életében. Vagy eszembe jutott az, amikor katona lettem, és ugye az első hónapokban a kiképzés alatt, hát olyan sokat kellett, én éppen novemberben vonultam be a téli időszakba, hideg is volt, akkor még hidegebbek voltak valahogy a telek is, és sokkal több hó is volt, meg víz is, meg minden, és emlékszem arra, hogy milyen volt az az első három hónap. Hát így akkor nagyon sokat nevettünk kínunkban egymáson, de visszagondolva azt mondtam, hogy hát ez egy keserves dolog volt, emlékezve arra, hogy minden reggel felvetettek velünk minden ruhát, ami csak van. Ugye hideg is volt, de és akkor mindent fölraktak ránk, a rohamsikaksakot ide rakták, tele kellett rakni a kulacsot vízzel, ami mire kiértünk, megfagyott, az a másik oldalra, hátulra valami, mert nem is tudom, azt hiszem talán esőköpeny kellett rakni, az egyik oldalra a gázálarcot, a másik oldalra a lőszertartót, hátul volt a hátunkon a gépfegyver, és így mentünk ki, és hát ahogy meneteltünk, mindig valami ütött bennünket. Tehát ez azt jelentette, hogy ütött bennünket a menetelés, egyszer itt fájt, egyszer ott fájt, és hát keserves volt. Emlékszem, hogy sokszor majdnem sírtunk amikor mentünk, és azt vártuk, hogy ez az 5-6 óra teljed el, mire végül aztán bementünk. És közben pedig, hát ugye kaptuk a okosabbnál okosabb parancsokat, feküdjünk, álljunk fel, ez meg az, tehát hogy mindig volt valami, és hát egy borzalmas dolog volt, és emlékszem, amikor eltelt a 3 hónap, és aztán tisztessé váltam, kiképzővé váltam, és a következő turnus, utánunk lévő turnussal mentünk ki a vidékre, vagy ki arra a helyre, ahol a gyakorlatokat tettük, és emlékszem, hogy semmi más nem kellett magamra venni, csak egy kis táskát. És még a géppisztolyt sem kellett fölvennem, csak szépen gyalogoltam ki szegényekkel, akik ugyanúgy, mint én, aztán vitték ezeket a súlyos tárgyakat, és arra gondoltam, hogy hát azért ez egy sokkal jobb állapot. Majdnem azt mondhatjuk, hogy ez egy királyi helyzet volt. Igen, az ember érezte a kettő közötti különbséget. Lehet érezni két autóba, ha beülünk, a különbséget. Igen, ahogy szokták, és annak idején mondtuk a seregben benne a katonaságban, hát ez már a Hawaii-nak felelt meg, mert tényleg egészen más volt. Látni a különbséget. Igen, Dávid életében is láthatjuk ezt a különbséget. De ugyanakkor pedig a hívő embernek is látni kell azt a különbséget, amire Isten bennünket elhívott. Ugye azt mondja, hogy mutasd meg nekem a te világosságodat, hogy járhassam a te világosságodban, vezess engem a te szent hegyedre, és eljussak a te hajlékodba. A hívő ember is, akit az Úr elhívott az ő vezetésé, vagy az ő szolgálatára, hogy említettem itt a tanítványoknál, akinek azt mondta, hogy beültettek benneteket a királyi székekbe. És most nem arról akarok beszélni, hogy hogy fogják megítélni Izraelt, hanem arról beszélek, hogy milyen nagy dolog, amikor Isten valakit kiemel a régi életéből. Amikor dolgokat már nem kell tennem, amikor bizonyos dolgoktól szabaddá váltam, nem kell hurcolnom magammal azt a sok terhet, amit leraktam az Isten kezébe, hanem járhatok az ő szentségében és az ő tisztaságában. Mert nincsen jelen sok minden az ember életében. És mennyi ilyen dolgot hurcoltunk mi? Vagy lehet, hogy még ma is hurcolunk. Azok, amelyek terhet jelentenek, amelyek megnehézítik a mi életünket, és amelyet le lehetne venni, ha vágyakoznánk az Istennel való közösségbe. Úgy, mint ahogy Dávid is, egy élet körülménye változott meg. Minden megváltozott. Hogy nem kell már ezeket cipelni az embernek. Testvérek, elgondolkodtunk már azon, hogy mennyi dolgot cipelünk még talán ma is az életünkben. Mennyi dolgot hurcolunk magunkkal, mert úgy gondoljuk, hogy erre nekünk szükségünk van. Úgy érezzük, hogy enélkül nem tudunk élni. Ez hozzátartozik az életünkhöz, hozzátartozik a gondolkodásunkhoz, hozzátartozik a természetünkhöz. Vannak dolgok, amiket hordozunk. Pedig ezeket olyan jó lenne lerakni, mert ezek megkötöznek bennünket, és nem engedik, hogy szabadok legyünk. Mert Isten ettől akar megszabadítani egy jobb életet, egy magasabb szintű és tökéletesebb, szentebb életet akar nekünk adni, amitől megszabadulhatunk. Emlékszem arra, amikor megtértem és elkezdtem a teológiát, ugye én akkor lemondtam már a dohányzásról, nem szívtam egy darabig, vagy egy jó ideig, és emlékszem, voltak olyanok, akik mindig hecceltek engem ezzel. És egyszer emlékszem, a bátyámmal találkoztam, aki odajött hozzám, és mondta, hogy fiam, vagy öcsém, gyújtsál rá. És akkor mondtam, hogy nem, én nem akarok rágyújtani. És akkor olyan, annak idején ma már nem nagyon szokott ezzel élcelődni, de akkor emlékszem arra, azt mondta, hogy azért, mert pap leszel, és neked ezt nem lehet. És nekem olyan, hát rosszul esett akkor, de hát nem olyan foglalkoztam vele, túlléptem ezeken a dolgokon, talán már megtanultam, de olyan rosszul esett azért, mert pap leszel, ezért nem lehet. És én mondtam neki, hogy nem azért, mert pap úgysem leszek, de nem azért, mert nekem ezt nem lehet, mert nem szabad, hanem azért, mert én ezt letettem az Isten kezébe. És mindig arról beszélt, hogy dolgokat nekem nem szabad, és ezt sokszor halljuk, hogy a hívő embernek ez sem szabad, az nem sem szabad, bizonyos dolgokat miért nem tehet. Nem arról van szó, hogy a hívő ember nem tehet dolgokat, hanem azért arról szól, hogy letettük ezeket a dolgokat, nem kötnek meg bennünket. És én emlékszem arra, hogy elmondtam neki, hogy te azt gondolod, hogy nekem nem szabad. És én akkor is azt mondtam, hogy de, nekem szabad dohányoznom. Nekem ma is szabad lenne dohányoznom. Kitarthat vissza. És sok mindent megtehetnék, de nem teszem, mert szabad vagyok tőle. És azt mondtam neki, hogy viszont te, neked azt mondanám, hogy ne gyújts rá, akkor te azt mondod nekem mindig, hogy de hát ez esik jól nekem, és én megtehetem. De mondom, tedd meg, hogy nem gyújtasz rá. Ó, hát ha akarnám, megállnám. És én mondtam neki, hogy hiába akarnád, akkor sem állnád meg, mert te meg vagy kötözve. Kié a szabadság? Én megtehetem, hogy én nem teszem, hogy én nem fogom ezt cselekedni, de te nem teszed. És aztán emlékszem, mindig mondta, hogy hú, hát olyan nehéz levonni, hogy pedig úgy szeretnék. De a megkötözöttség az ott van. Akkor kié a szabadság? Hát Isten egy ilyen élettel ajándékozott meg bennünket. Mi szabadok vagyunk ezektől a dolgoktól. Emlékezzünk csak, az előbb említettem a tékozló fiú történetét, ugye ahogy elment és otthatja az ő atyát, és aztán eljutott a disznók vályujáig, és úgy előttem volt ennek a fiatal embernek az egész személyisége és az egész élete, és arra gondoltam, hogy hányszor érezte magát úgy, hogy ó, olyan jó lett volna, jó lenne már ebből kitörni. Amikor alkoholistáktól hallom azt, hogy már ők sem érzik azt, hogy ha megisszák az alkoholt, hogy az jó. Valaki egyszer elmondta azt, hogy először azért kezdett inni, mert jól érezte magát, amikor megitta. De elmondta azt, hogy most már nem érzem jól, sőt, amikor iszok, egyre inkább depressziósá válok, de másnap újra kívánom, és szeretnék szabadulni, de nem tudok. És eszembe jutott, hogy elgondolkoztam ezen a fiatalemberen, aki egyre mélyebbre ment a ige szerint, eljutott végül a disznók vályujáig, hogy hányszor gondolt arra, amikor már kezdett elfogyni körülötte a levegő. Ugye, ahogy szokták mondani, amikor, mert nem egyik pillanattól veszett el mindent, hanem szép csendesen. És lehet, hogy már próbált menekülni ebből a helyzetéből, de nem tudott. És ugye a spirálba ment lefelé, míg el nem jutott oda, hogy hát most már nem tudok tovább, már nincs mit elveszítenem, mert mindent elveszítettem. Azt gondolja az ember, hogy szabad vagyok, és megyek, és én irányítom a dolgokat, és közben pedig észre sem veszem, hogy engem irányítanak. És egyszer csak ráébredt arra, hogy de hát én, ha visszamennék az apámhoz, akkor nekem nem kéne így élnem. És ugye érezzük a változást, hogy Csak ennyi, hogy visszamegyek, bocsánatot kérek, és talán. És az a gyerek, vagy az a férfi, aki addig a disznók vágyánál volt, milyen állapotban lehetett ez az ember? Egyszer csak lemosdatva, gyűrűvel a kezében, vagy a kezén, fehér ruhába, saruban áll az apa ölelésében, és közben pedig már sütik a hízott túlkot. Azért micsoda változás, hogy van lehetőség erre az embernek, és ez egy tényleg nagyon nagy változás, minőségi változás áll elő az életében. De csak hogy ne érezzük azt, hogy persze ne úgy gondoljuk, hogy ez az a mélység, ahova eljut az ember. A másik történet ugye éppen a Zákeus történet, tehát ő nem jutott el a mélységekig. Ugye, mert mi mindig azt gondoljuk, hogy az az ember, aki eljut a disznók vájáig, amikor onnan már nincsen kiút. De Zákeusnak az élete nem ilyen volt. Bíborban, bársonyban járt mindenki. Őt irigyelte, de jó ennek a Zákeusnak, ennek mindene megvan, amit csak szeretne. De ugyanott volt lelkileg. Megkötözött volt. Mert tulajdonképpen állandóan hajtotta valami, hogy még több, még több, még több legyen. Pedig már bőven volt, amikor azt mondja az ige, hogy a vagyona felét szétozta a szegényeknek, és még mindig marad, hogy négyszer annyit adjon oda azoknak, akitől valamit elvett. Hát bőven volt neki, de mégis érezte azt, hogy megkötözött, és egyszerűen nem bírt kijönni ebből a spirálból. Tehát nem csak az történik meg az ember életében, hogy az a minőségi változás, ami történik a tékozló fiúval, hanem az is egy minőségi változás, amikor végre az ember megszabadul azoktól a dolgoktól, amelyek ott vannak az életében. A mi életünkben is vannak ilyenek. Megkötözöttségek, olyan dolgok, amitől nem tudunk szabadulni. Én azt nem tudom megmondani, hogy mi ez. De ezerféle ilyen dolog van, amihez ragaszkodunk, ami már megszoktunk az életünkben. Igen, időnként érezzük, hogy ez teszi tönkre sokszor az életünket, vagy ha nem is teljesen az életünket, de a hétköznapjainkat, mert ragaszkodunk valamihez, és nem tudjuk elengedni. Pedig ha elengednénk, akkor egy minőségi változás történne az életünkben. Azt mondja a zsoltáríró, hogy ez az én vágyam. Oltalmazd meg az ügyemet. Segíts, vezérelj, adj nekem világosságot a te igazságoddal, hogy az vezessenek engem abba a tisztaságba, abba a szentségbe, abba a királyi helyzetbe, vagy abba a királysági helyzetbe, amiben meg tudok szabadulni azoktól a régi dolgoktól. Igen, ez az, amit Isten nekünk akar adni. Ezt a minőségű, életminőségbeni változást élte át Dávid, ezt az életminőségbeni változást élte át a tékozló fiú, és ugyanezt élte át Zákeus is, és ezután kell nekünk is vágyakozni. Ezután vágyakozott a zsoltáríró. Ez az ő ügye, hogy eljusson az Isten szent hegyére, az ő tisztaságába, az ő szentségébe, az ő hajlékába. És ezt ígérte meg nekünk Isten Jézus Krisztusban. Ez a mi lehetőségünk. És olyan kedves dolog olvasni azokról a tanítványokról, akik az egyik pillanatban még vitatkoznak, hogy ki a nagyobb, nem tudnak elszakadni, nem tudnak elengedni dolgokat az életükben, és azt mondja neki az Úr, hogy ti majd beültök a királyi székbe. Isten megtisztít benneteket. Isten jobbá teszi az életeteket. És megszűnnek azok a dolgok, amihez ragaszkodtatok, és amely által a saját életeteket és a mások életét is sokszor meg vagy rosszabbá, megkeserítővé tettétek. Hát ezután vágyakozzunk. A zsoltáríró ezután vágyakozott. Hogy ezt megkapta, ezt nem tudom. De azt tudom, hogy Isten nekünk is ezt a vágyat akarja a szívünkbe helyezni. És igen, az a változás megtörténhet a mi életünkben, ahogy Zákeusnál, ahogy a tékozói fiúnál, csak menjünk oda az Úrhoz. Kérjük az ő bocsánatát, mondjuk ki, vétkeztem te ellened, és az ég ellen. Nem vagyok ugyan méltó, hogy a te gyermeked legyek, de ahogy a tékozló fiút visszafogadta bennünket, és visszafogad, és a mi életünkben is elhozza ezt a minőségi változást. Hát legyünk ilyen módon királyi gyermekek, abban a értelemben, hogy Isten jobbá, tökéletesebbé teszi már itt a földön az életünket, és majd az ő országában is adja az Úr, hogy így legyen. Amen.